Köszönöm szépen. Szelt hölgyeim és uraim, én is azok közé, a mozaik rakók közé tartozok, akiket Attila a konferencia elején említett. Tavaly, mikor még Budapesten találkoztunk, ilyen globális előadásban próbáltam közelebb hozni azokat az állambiztonsági forrásokat, amelyek főleg Prágában találhatóak. Ezt vittem tovább a mai előadásom során, illetve ezt fogom tovább vinni. Eszterházy János közéleti és társadalmi szereplése miatt többször is a korabeli csehszlovák, szlovák, a náci német, majd időrendben tovább lépe, a II. Világháborút követő csehszlovák politikai rendőrség látószögébe került. Az egyes államformákat kiszolgáló politikai rendőrségek érdeklődése, a megfigyelés indokai, intenzitása és módszerei az adott politikai megrendelés alapján változtak. A felvázolt időszakokban a politikai rendőrség érdeklődése célja Eszterházyval kapcsolatosan lényegesen eltért, de a személyével szembeni bizalmatlanság, majd később ellenségkép állandó jelleggel volt jelen. Alapjában véve megállapítható, hogy a hatalom öklének számító politikai rendőrségek egymástól átvett, örökölt forráscsoportokkal dolgoztak, és saját érdekeik igazolására úgy használták fel azokat, ahogy azt az éppen aktuális államhatalom politikai célja megkívánták. Eszterházyval szemben más volt az indítatása és célja az első csehszlovák köztársaság rendőri szerveinek, megint más a Tiszóféle szlovák állam titkos rendőrségének, és merőben más a II. Világháború után újra alakult csehszlovák köztársaság biztonsági szolgálatainak. Ez utóbbiak az előző korszakokkal ellentétben Eszterházy János emberi és fizikai megsemmisítésének cinkosai voltak. Eszterházy életének tisztánlátása szempontjából én úgy gondolom, hogy nagyon fontos források a rendelkezésünkre álló titkosszolgálati anyagok. Ez abból adódik, hogy utolsóként a kommunista állambiztonság érdeklődési körében szerepelt Eszterházy. Az éppen berendezkedő kommunista rendszer minden hatalmi eszközzel rendelkezett, hogy az előző időszakokban összegyűjtött és fennmaradt forrásanyagokat begyűjtse és saját céljaira felhasználja. Ugyanakkor rá kell mutatnunk, hogy az állambiztonsági források esetében sem beszélhetünk a források abszolút teljességéről, hiszen az egyes periódusok alatt létrejött dokumentumokat a politikai rendőrség más okból és más szempontok alapján gyűjtötte és eltérő politikai célokra használták fel. Ennek függvényében az aktuális érdeklődés nem igazoló dokumentumokat sok esetben dokumentumoknak sok esetben nem tulajdonítottak figyelmet, vagy rosszabb esetben megsemmisítették azokat. Példaként hoznám például elő azt, hogy szlovák parlament képviselőinek személyi dossziéi nem állnak rendelkezésünkre, de az állambiztonsági anyagban olyan dokumentumokat találtam, ami Eszterházy parlamenti képviselői személyi dossziéjából voltak kiragadva, például személyi adatlapja, a parlamenti üléseken való távol maradásának igazolása, egyéb igazolások, mely származását igazolták. Az állambiztonsági források tárgyalása kapcsán eddig Eszterházy mint áldozat került előtérbe. De a két világháború közötti kisebbségi magyar politikai vezéralakja természetesen tudta, hogy minimálisan sejthette, hogy a csehszlovák államrendőrség éles szemekkel tekintett politikai és közéleti tevékenységére. A szlovák állam megalakulása után az állambiztonsági központ, az USB, majd 44-45 telén a Szálasi kormány politikai rendőrségének és a náci biztonsági szolgálatnak zaklatását is megtapasztalhatta. Mint felelős és elismert kisebbségi politikus, ugyanakkor nem került el a trianoni Magyarország államvédelmi hatóságának érdeklődését sem. Eszterházy 45. április 24-én tett vallomás alapján tudjuk, hogy az első bécsi döntést megelőző időszaktól Szálasiék hatalomra kerüléséig rendszeresen, idézem, közvetlen politikai kapcsolatban állt a magyar kormány egyes tagjaival. Információkat adott át kisebbségi, gazdasági, de katonai téren is. Újszászi István vezérőrnagy az államvédelmi központ vezetőjének az AVH fogságában írt feljegyzéséből tudjuk, hogy Eszterházy az általános kémelhárító hálózat tagja volt, aki, idézem, kiváló felkutató és beszervező tevékenységet fejtett ki. A titkos kapcsolat és a magyar kormányok felé tett titoktartás alól Eszterházy 1945 tavaszán tett vallomása során feloldott önmagát. Annak reményében tette mindezt, hogy a szlovák tette ezt a szlovák vizsgálótiszt előtt, hogy a közelmúlt terheitől való megszabadulása után az új csehszlovák államalakulat majd ezzel lehetőséget biztosít számára a kisebbségi magyar politikai képviselet gyakorlásában. De tudjuk, hiszen tévedett, hiszen tudjuk, hogy teljesen más világ kialakítása folyt már akkor. Röviden, nagyon röviden beszeretném mutatni azt a levéltári forrásegyüttest, amiből én merítettem, és a továbbiakban majd két eseten keresztül a forrásokat idézni is fogom. Ahogy említettem, a csehszlovák kommunista politikai rendőrség 1948 után kivételes helyzetben volt. A pártállam nagy erőt fektetett az új állambiztonsági szervek megalapozására és kiépítésére. Az új hatalom a politikai téren tett erőfeszítések mellett olyan döntéseket is hozott, melyekkel megalapozta az új politikai rendőrség hatékonyabb működését, például új információs nyilvántartási rendszerek létrehozásával. Ennek a folyamatnak volt a velejárója, hogy a belügyminisztérium állambiztonsági részlege mellett az 50-es évek második felében megalakult a BM tanulmányi intézete, ez a Studijni ústav ministerstva Nyitra. Az intézetet a pertinencia elvei alapján volt rendőri, belügyi és állambiztonsági szervek iratanyagaiból, valamint az egyéb államigazgatási szervek iratanyagainak biztonságpolitikai tételeivel egyesítve hozták létre. Ma a prágai állambiztonsági szolgálatok levéltárának egyik legkutatottabb forráscsoportja. Eredetileg csaknem 400 levéltári fontot gyűjtemény tartalmazott, melyek bizonyos logikai számsorrend alapján voltak elrendezve. A tanulmányintézetben eredetileg 24 levéltári fontban gyűjteményben több mint 300 tétel vonatkozott Eszterházy Jánosra. Ezek közül például kiemelném a belügyminisztérium központi és egyéb területi szerveinek, illetve a központi államigazgatási szervek iratanyagait is. A továbbiakban ezekre alapozva próbálunk két egyenként önálló, de lényegében egymáshoz kapcsolódó témában új ismeretanyagot bemutatni Eszterházy sorsának 45 tavaszától 49-ig terjedő időszakából. Ahogy említettem a bevezetőben, tehát kitérek Eszterházy letartóztatására és a Szovjetunióból való hazahozatalára. Eszterházy a felszabadulást és a front átvonulását Pozsonyban élte meg, a kartonszállóban bejelentett lakóhelyét, a városért megindult harcok idején 45 húsvét szombatján elhagyta, és átköltözött a Jókai utca 16 szám alá, özvegy Rajman Linához. Alomása szerint 45. április 6-án egy orosz járőrcsoport a Nyerges utcában feltételezhetően a pártcégház környéken kóborolt, letartóztatta, és április 17-ig fogva tartotta. Itt megint ellent mondanak a források, a későbbi vallomásám a 18-át említi, én úgy gondolom, hogy az elsődleges vallomás az, ahol az emlékezete jóval frissebb volt. Szabadulása után nem hozta meg számára, szabaduláson azonban nem hozta meg számára a szabadságot, hiszen április 20-án újra elfogták. Az első vallomásában nem részletezi az eseményt, csak konstatálja a csehszlovák hatóságok eljárását. Négy év távlatából, 49. áprilisának végén Eszterházy azonban nagyobb részletességgel vallott második letartóztatásáról. Kifejtette, hogy önként jelentkezett Gusztáv Huszák belügyi megbízottnál, hogy tisztázza magát. Ezt követően a Nemzetbiztonsági Testület civil ruhás rendőrei elvezették a Nemzetbiztonsági Hivatal Benes utcai fogdájába, és lezárták. Eszterházy aggályai nem voltak alaptalanok, hiszen a Szlovák Nemzeti Tanács 44. szeptember 1. rendeletével az összes politikai pártot, köztük a Magyar Nemzeti Pártot, tehát a rendeletben így szerepel nem Magyar Párt, hanem Magyar Nemzeti Párt, megszüntette és vagyonát elkobozta. Ugyanakkor ismert volt számára a magyarok kollektív bűnösségét kimondó kassai kormányprogram tartalma, és nem utolsó sorban eljuthatott hozzá a belügyi megbízott Huszák előzetes rendelkezésének a híre, mely a volt szlovák állam kormánytagjainak, parlamenti képviselőinek letartóztatására irányult. Huszák utasítását az említett forrásokban nem találtam meg, de csakis legfelsőbb jóváhagyással láthatott napvilágot Eszterházy letartóztatása után egy hónappal a Nemzetbiztonsági Hivatal Közép-Szlovákiai Parancsnokságának május 28-án Besztercebányán kiadott utasítása a kollaborációval és hazárulással gyanúsított személyek letartóztatásáról és kihallgatásáról. Az utasítást Rudolf Viktorin őrnagy és Stefan Szlezák ezredes adta ki, meghagyta, hogy az összes nemzetbiztonsági testület, illetve területi szerve a kassai kormányprogramnak és a Szlovák Nemzeti Tanács programjának alapján a fasiszta megszállókkal, a hazai árulókkal és kollaboránsokkal szemben hogyan járjanak el. Az utasítás alapján letartóztatás és kihallgatás várt az összes német, magyar, szlovák, fasisztának titulált szervezet aktív vezetőjére, a hazai árulók közül a szlovák kormány összes volt tagjára, a Tiszaféle állam parlamenti képviselőjére, a Hlinka párt, a Hlinka gárda, a Hlinka ifjúsági szervezet felelős megyei és a volt rendszer exponált és kompromitált vezetőjére. A felsorolt belügyi szervek a letartóztatás után lefolytatott kihallgatások jegyzőkönyveit úgy készítették el, hogy azok az egyes személyek ellen indítandó eljárás bizonyítékai lettek. Az utasítást végrehajtó belügyi szervek kötelesek voltak két hetente vagy gyakrabban helyzetjelentést küldeni a huszáknak, melyet két példányban tartalmazták a vizsgálati jegyzőkönyveket is. A célszemélyek szabadon bocsátására megvolt ugyan a lehetőség, azonban csak is a vizsgálat lezárása után, és a kormány tagjainak, illetve a parlament tagjai szabadon bocsátására csak is a belügyi megbízott engedélye után kerülhet egy sor. Tehát ezek alapján nyilvánvaló volt, hogy Esterházy János esetében is Gusztáv Huszár kezében volt további sorsa. A rendelkezésünkre álló forrásokból nem nyilvánvaló, hogy az idézett rendelkezés alapján összességében hogyan jártak el az említett belügyi szervek, ugyanis az utasítás mellékleteként ott szerepelt a szlovák parlament képviselőinek 1942. évi aktuális névjegyzéke, ahol Esterházy a 13. sorszám alatt szerepel, de az iratban csak is egyedül Esterházy vizsgálati kihallgatási anyaga szerepel. Esterházyt tehát 20-án újra letartóztatták. A vizsgálati eljárás alatt több mint egy hónapon keresztül június 1-ig a Nemzetbiztonsági Hivatal fogdájában raboskodott. A fennmaradt források szerint letartóztatása után 4 nappal, április 24-én hallgatták ki őt először. Az Esterházy ellen indított vizsgálatot dr. József Hoistrich vizsgálótiszt vezette. Hoistrich 46. májusában úgy nyilatkozott a Nemzeti Bíróságnak, hogy az eljárás, tehát magát a letartóztatást is, a Szlovák Nemzeti Tanács 33/45 számú rendelete alapján folytatta le, ami ferde csúsztatás, hiszen ezt a rendeletet jóval később, 1945. május 15-én fogadta el a Szlovák Nemzeti Tanács. Az eljárás lefolyása ugyanakkor teljesen egybevág a Viktorin Szlezák féle utasítással. Az április 24-i kihallgatás során alkalmazott állambiztonsági módszerekről nincs információnk. Maga a kihallgatás több órát vehetett igénybe, hiszen a másolatban fennmaradt jegyzőkönyv 27 gépelt oldalt tesz ki. A vizsgálótiszt által felállított konstrukció alapján Esterházy az általános és személyes adataink kívül részletesen beszámolt a magyar kormány felelős tagjaival folytatott kapcsolatairól, az első bécsi döntést megelőzően, a Heinlein-féle párttal való kapcsolatról, a magyar párt 39. március 14-e után folytatott tevékenységéről, és itt visszautalnák arra, ami témája volt tulajdonképpen Attila előadásának, és aprólékosan elmondja, illetve elmagyarázza azt a folyamatot, ami tulajdonképpen decemberben és januárban történt a magyar párton belül. A mindenkori magyar kormánykörökkel folytatott kapcsolatáról, a szlovák állam idején, Karmazinnal, a szlovák kormány tagjaival folytatott kapcsolatairól, a magyar párt apparátusáról, és a többi, és a többi. A vizsgálótiszt ugyanakkor külön kitért Esterházy publikációs és előadói tevékenységére is. Nincs információnk arról, hogy a kihallgatás során a vizsgálótiszt vagy más valaki erőszakot kényszerítő eszközöket alkalmazott volna Esterházyval szemben. A jegyzőkönyv tartalma alapján Esterházyról elmondható, hogy készségesen együttműködött a kihallgatást vezető dr. Hoistrichsel. Erre több jel is utal, hiszen önként magyarázta el, illetve mondta el Hoistrichnek, hogy bizonyos dokumentumok a párt tevékenységéről, a párt székházában hol találhatók. Ugyanakkor, ahogy utaltam már a bevezetőmben, a kihallgatási jegyzőkönyv végén kvázi feloldotta önmagát a magyar kormányok felé tett titoktartás alól. A kihallgatás végén pedig azt kérte, hogy ha utólagosan valami az eszébe jutna, akkor kapja meg annak a lehetőségét, hogy azt jegyzőkönyvben mondja. A több mint egy hónapos vizsgálati fogság alatt Esterházy kihallgatása április 28-án folytatódott. Ez alkalommal nem az őt ért vádakra volt kíváncsi a vizsgálótiszt, hanem Anton Snackyról faggatta, akivel először 1938-ban találkozott a kartonszállóban. Esterházy az első kihallgatása során tett kérelme alapján az eredeti vallomását április 30-án kiegészítette. A kiegészítés során röviden beszámolt a magyar párton belüli nyilas irányzat kialakulásáról, és felsorolta a szárnak a képviselőit. Eszterházy szerint Duka Zoémi, Norbert, Brogyányi Kálmán, Németh Zoltán, Pécsi Jenő, Rácz Árpád, Kotéli János, Ludwig Aurél és Flórián László voltak azok, akik előbb Jarosnál próbáltak valami támogatást keresni, majd végül teljesen a nyilas befolyás alá kerültek. A vizsgálati eljárás végeztével a Nemzetbiztonsági Hivatal Eszterházyt június 1-én átadta a kerületi bíróság fogdájának, feltételezhetően abból a célból, hogy a kihallgatás során tett megállapítások alapján megindítsák az ellene folyó bírósági eljárást. Három hét után, június 22-én azonban visszaszállították őt a Nemzetbiztonsági Hivatal fogdájába, Benes utcába. A Pozsonyban tartózkodó NKDV érdeklődése Eszterházy iránt továbbra sem csökkent. Megállapítható, hogy néhány célszemély esetében a szovjet és a csehszlovák politikai rendőrség külön utakon járva, de párhuzamosan dolgozott. Az NKDV egységei kivételes helyzetben voltak a felszabadított területeken, és a kommunista vezetőkön keresztül beleláttak az államigazgatás teljes gépezetébe. Huszák belügyi megbízott az újonnan alakuló szlovák államigazgatás fontos láncszeme volt. Hivatalából adódóan a legjobb kapcsolatrendszere volt a szovjet biztonsági szervekkel. Ezt igazolja, hogy Hajkin ezredes valamikor június 27-e előtt meglátogatta Huszákot és megkérte őt, hogy adja át Eszterházyt a szovjet szerveknek. Huszák Hajkin kérésével indokolva 45-27-én írásba utasította František Lipka alezredest, a pozsonyi Nemzetbiztonsági Hivatal parancsnokát, hogy adja át Eszterházyt és Csákit a szovjet szerveknek kihallgatásra. Huszák és Hajkin közötti megegyezés alapján a szovjet szervek a két nevezett személyt írásos igazolás ellenében még aznap, június 27-én vették át, de legkésőbb 10 napon belül kötelesek voltak visszaszállítani őket a Benes utcai fogdába. Feltételezzük, ezt a források ugye nem támasztják alá, de feltételezem, hogy az átadásnál a szlovák részről jelen volt dr. Hojstrich vizsgálótiszt is, hiszen később ő volt az, aki a Nemzeti Bíróság számára nagyvonalakban leírta a történteket. Hojstrich megállapította, hogy Eszterházy elszállítása még a nyomozás befejezte előtt történt meg. Az átadásnál az NKDV részéről feltételezzük, hogy több tiszt is részt vett. Magáról a két személy átvételéről ugyan fennmaradt az orosz nyelvű elismervény másolata, de az átvevő fél megjelölésénél az aláírás olvashatatlanként van feltüntetve. Egy nevet ismerünk, egy bizonyos Tomis hadnagyét, aki június 27-én a Területi Nemzeti Biztonsági Hivataltól átvette Eszterházy, az Eszterházy Jánosra vonatkozó irat együttes, tehát a vizsgálati anyagot. Eszterházyt Hajkin parancsára átszállították a szovjet katonai parancsnokság Kempelen utcai épületébe, ahol másnap kihallgatták, majd 29-én további 10 magyar letartóztattal vonatra rakták és eltoloncolták a Szovjetunióba. Az elszállítás után a szovjet szervek magukkal vitték az Eszterházyra vonatkozó összes dokumentációt is. Források alapján a szlovák biztonsági és igazságügyi szerveknek Eszterházy további tartózkodási helyéről nem volt pontos információjuk. Érvényes volt ez a megállapítás a háborút követő közvetlen időszakra is, de gondolom, hogy ez a középszintű igazgatásra volt érvényes, hiszen később olyan információkkal rendelkezünk, hogy maga Clementis és hát feltételezhetően Huszák is tudott Eszterházy tartózkodási helyéről. Egy nagyon érdekes információ például az, itt szó volt arról, többen is megemlítették az állambiztonsági források hitelességét, illetve kétségbe vonták. Utolsó megállapításra egy bizonyíték, hogy például 1945 tavaszán a nyitrai kerületi csendőrőrs úgy tudta, hogy Eszterházy, illetve maga az egész Eszterházy család nyugatra menekült a visszavonuló németekkel együtt. Miután az NKDV titokban a Szovjetunióba vitte Eszterházyt, tartózkodási helye a vizsgálati iratok hol lépte, után kutakodtak az igazságügyi szervek. 1945. augusztus elején a pozsonyi területi nemzetbiztonsági hivatal parancsnoka sajnálkozva értesítette a pozsonyi járásbíróság közvádlóját, hogy az Eszterházira vonatkozó vizsgálati anyagokat az NKDV parancsnoksága, pozsonyi parancsnoksága többszöri kérelme után sem volt hajlandó visszaszolgáltatni, és így nem áll módjában azt a bíróságnak átküldeni. De Eszterházi és a vizsgálati anyag után a katonai hírszerzés is nyomozott. Rá egy évére, 46. május 8-án az Állambiztonság pozsonyi kerületi parancsnokságán megjelent egy X fedő számú nyomozótiszt, aki 4 darab másolattal távozott, melyet Eszterházi, illetve a rávonatkozó eredeti iratok átvételét igazolták. Tehát csak azt az iratot tudták átadni nekik, amivel igazolták az oroszok, hogy átvették, illetve a szlovák hatóságok átadták az Eszterházira vonatkozó iratokat. Ugyanakkor ez a nyomozótiszt, tehát a katonai hírszerzés nyomozótisztje megkapta Eszterházi Jánosnak a Magyar Budapesti Rádióban 1940. január 17-én elhangzott beszédének átiratát. Gondolom csak a legbenfentesebbek tudják, hogy mi volt ez a rádió, mi volt a rádió beszéd témája, tehát a magyar házak mozgalmát értékelte és köszönte meg tulajdonképpen Eszterházi. Ez is terhelő bizonyíték volt tulajdonképpen a vádirat elkészítésében, hiszen a vizsgálótiszt összeszámolta azokat az összegeket, amit Eszterházi, illetve a magyar párt, a magyar kormánytól kapott ennek a magyar ház mozgalomnak a támogatására, amit tulajdonképpen később felróttak neki, hogy a magyar kormány pénzelte nem csak a párt, hanem az ő tevékenységét is. 3 percem van, de van itt még egy téma, amit szerintem kettő, tehát nem fogok tudni felolvasni, illetve elmondani, de nagy vonalakban Eszterházi hazatérése is egy nagyon regényes téma. Én, aki tulajdonképpen Eszterházival azt megelőzően nem foglalkoztam, tehát Imre ennek a témának a szakavatott tudója, engem például az meglepett, hogy tulajdonképpen Eszterházi Lujza volt az, aki elérte azt, kezdeményezése volt az, ami tulajdonképpen oda vezetett, hogy Eszterházi Jánost kiadják a szovjetek. Gondolom Imre erről fog most beszélni. De egy megállapítás viszont még el kell, hogy mondjak, hiszen ahogy megjött ez az először egy távirat Benes elnöknek, majd később egy levél, amit Párizsból küldött Eszterházi Lujza, arra vonatkozott, hogy Eszterházi Jánost adja ki, illetve hozza vissza a csehszlovák kormány a Szovjetunióból, hiszen Eszterházi Lujza ezt a hírt Klementisztől kapta, aki a béke konferencián Párizsba ezt neki valahogy megsúgta. Na most erre a kérvényre maga az elnöki kancellária úgy válaszolt, hogy tulajdonképpen a csehszlovák hatóságok tehetetlenek, hiszen maga Eszterházi János a Benesi dekrétum alapján, a 33-os Benesi dekrétum alapján elvesztette csehszlovák állampolgárságát, és nem szolgáltathatja vissza, illetve diplomáció úton nem kérheti a Szovjetuniótól. De van itt egy nagyon fontos momentum, ami az elnöki kancellária elemzésében benne van, de ugyanakkor szintén nem kérhetjük vissza a szovjetektől, hiszen Eszterházi nem háborús bűnös. De ugyanakkor, mikor Eszterházit átadják a szovjet hatóságok április 20-án, akkor viszont tulajdonképpen onnét kezdve úgy szerepel a forrásokba, mint Eszterházi János háborús bűnös. Még egy dolgot, talán egy apró mozzanatot Eszterházi hazaszállításáról elmondanák, ami mondjuk Imrénél nincs meg, de lehet, hogy Imre az adott keretekbe nem fért bele ezzel az információval. Ki kell, hogy emeljük azt, hogy Eszterházi Lujza kezdeményezése után nagyon operatívan működtek a csehszlovák állambiztonság, vagyis a legfelsőbb szintű állami szervek. A külügyminisztérium kezdte a diplomáció tárgyalásokat külügyi szinten, akkor az igazságügyminiszter, és végül a belügyminisztérium volt az. Tehát ez a hármas trió tulajdonképpen elérte azt, hogy nagyon rövid idő alatt, tehát viszonylag rövid idő alatt Eszterházi visszakerült Csehszlovákiába. Az a bizonyos konkrét adat, amit említeni akartam, az tulajdonképpen csak az, hogy Ahogy megkapta a cseh külügyminisztérium az értesítést a szovjetektől, hogy igenis Esterházyt hajlandóak visszaadni, és a szovjetek semmisé nyilvánítják az Esterházy ellen meghozott szovjet bírósági ítéletet, akkor a cseh központi belügyminisztérium kijelölt két szemét, akik átvették Esterházyt Tiszacsernyőnél április 20-án. Azzal a kitétellel, hogy ha átveszik, miután átvették Esterházyt, tehát ez a két személy, ez Denyek Lukes és dr. Vladimir Mudra volt, ők a prágai belügyminisztérium magasrangú tisztjei voltak, ők vették át Tiszacsernyőnél Esterházyt. Maga az átadás tulajdonképpen nem az ország határon történt, hanem a tiszacsernyői rendőrőrsön. Ezt követően a belügyminisztérium különítménye közösen a kassai állambiztonsági szervekkel Kassára szállították Esterházyt, és a prágai szervek meghatták, hogy ez is egy nagyon érdekes, hogy Esterházyval készítsenek egy kihallgatást, és a kihallgatás témája a Szlovákiában élő, illetve tartózkodó társairól vagy társaira vonatkozzon. Tehát egy abszurd helyzet, hiszen tudjuk, hogy következő nap szállították Esterházyt Pozsonyba, és Pozsonyba közölték vele, hogy tulajdonképpen a csehszlovák hatóságok, az igazságügyi hatóságok halálra ítélték, tehát azt se tudta szegény, hogy kik maradtak meg azok közül, az emberek közül, akik tényleg közvetlen közelébe voltak. Igaz, hogy volt arról információ, hogy kivel ment együtt, kivel szállították őt a Szovjetunióba, de egy nagyon abszurd feladatot kapott a kassai kerületi állambiztonsági hivatal. Tehát ezt szerintem a források is alátámasztják, illetve nem találtam meg a vallomási jegyzőkönyvét Esterházynak, és erre alapozom azt, hogy tulajdonképpen ez meg se történt. Következő nap 21-én elhatta Kassát, 22-én Pozsonyba ért, és április 25-én kihallgatták őt. Ez a második vallomási jegyzőkönyve Esterházynak, amiről az előadásom elején tettem pár szót, és a következő nap, 26-án tulajdonképpen átadta az állambiztonság Esterházyt az államügyészségnek, erre folytatása tárgyában. Köszönöm szépen!